Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található a 91. Zsoltárban. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg a Zsoltáros szavait. A 91. Zsoltárt olvasom. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Hallottuk Istenünk igéjét, most pedig imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk üzenetét. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy oltalmunk vagy, menedékünk. Kegyelmes Istenünk, készítsd el számunkra áldásodat, hogy jó akaratodat elnyerjük életünk útján. Taníts meg bennünket arra, hogy tiszta szívből keressük akaratodat. Adj tőled jövő felismeréseket, hogy minnyájunk élete közelebb kerüljön az általad készített jó megoldáshoz. Tudod, hogy sokfajta erő próbálja irányítani lépteinket, mégis arra kérünk, te irányítsd gondolatainkat, érzelmeinket, döntéseinket, tetteinket. A böjt legyen arra lehetőség, hogy a szétszórtság, a félelem és az aggódás láthatatlan bilincseit feloldjuk a te kegyelmes szereteted által. Böjtölésünk célja, hogy imádásod akadályait leleplezzük magunkban, félretegyük az útból, és józanságra jutva lelked világosságot gyújtson bennünk, hogy a bennünk levő viharok elcsendesedjenek, gondolataink és érzéseink felett megtanuljunk uralkodni, hogy ami összekuszálódott, az megoldódjon, hogy aki elveszett, azt te megtaláld, hogy ami eltörött, az ismét helyreálljon bennünk. Így kérjük most, ezt az Isten tiszteletet te áld meg jelenléteddel. Vezess bennünket akaratod megértésének szabadságára. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istenünk igéjét, amely írva található Máté evangéliumában, a 6. fejezetben, a 16. verstől a 18. versig eképpen. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket, bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, bőjt időszakában vagyunk, amikor készülünk az előttünk álló ünnepre, a húsvét idejére, és egyben egy olyan lelki időszakot is jelent ez, amikor megtisztulhatunk különböző lelki nehézségektől, lelki akadályoktól életünkbe. Tehát egyrészt a felismerés ideje, mi az az akadály, amely elválaszt engem az Isten akaratának teljesítésétől, másrészt pedig a szabadítás ideje. Márai Sándortól szeretnék néhány gondolatot idézni a bőjttel kapcsolatban. Mindenben rend van, ebben hiszek. E rend mögött szándék van, melyet ismerek. Én gondviselésnek nevezem. Ez a szándék törődik velem, személyesen büntet, vezet, elrendezi dolgaimat, s mélybe taszít. Minden pillanatban ellenőriz, építi körülöttem a világot, és épít engem a világban. Felhasznál. Aki ezt nem érzékeli idővel, az vaksi és süket. A böjt tehát egy olyan lelki állapot, amikor ez a vakság és süketség kezd megszűnni. Nem az az igazi böjt tehát, amikor külsőleg úgy teszünk, mintha böjtölnénk, hanem az az igazi böjt, amikor belsőleg, lelkiképpen készek vagyunk a titokban érkező és jelenlevő Isten valóságába belépni, aki titkon figyel bennünket és látja dolgainkat, ismeri szívünket és gondolatainkat, az igaz böjtben vele találkozunk. A böjt értelme és célja tehát, hogyha nagy szavakat akarok használni, az életünk igazi értelmének keresése, és egyben a pillanatban való megtalálása is. Válaszolni arra a kérdésre, ki vagyok én ma, és kicsoda az az Isten, aki megteremtett engem, aki olyanná formált engem, amilyennél itt lettem a világban, és vajon én mit tettem azzal az élettel, azzal a lehetőséggel, amit tőle kaptam? Meddig jutottam? Ebben a belső vizsgálódásban az ember visszavonja az érzékeit, és most nem a külső világra figyel, hanem a belső világra, lelkének világára. És a belső világon keresztül az Isten akaratát kutatja, érzékeit visszavonja, nem az érzékelhető világot szemléli, hanem az érzék felettit kutatja, amely mellett annyiszor elment. Talán éppen a mindennapokban, hiszen nincs arra idő, hogy kutassuk azt, amit nem látunk, hogy érezzük azt, amit nem éreztünk, hogy tudjuk annak a gondolatait, aki teremtett bennünket, mert telve vagyunk saját magunk gondolatával, saját magunk világával, és mindazzal, amit mi érzünk. És azt gondoljuk, hogy ez a valóság. Amit mi gondolunk, amit mi érzékelünk a világból, amit mi alkottunk képként a világról, akár az örökkévaló Istenről is, az a valóság. Ezt tapasztaltam, ezt éltem át, ez az én valóságom. A böjt azonban az a pillanat, amikor ezt a valóságot le tudjuk tenni, és készek vagyunk arra a nagy pillanatra, hogy belépjünk abba a valóságba, amit az Isten akar nekünk adni. Amely nem azt jelenti, hogy minden tekintetben csalódni fogunk érzékelésünkben, de azt valószínűleg jelenti, hogy sok mindent másképpen kell azért látnunk. Lelki megosztottságból tehát az Istennel egyé válni. Ez célja a bőjtnek megtalálni az üdvösséget. Ahogy mi mondjuk, megtalálni a Krisztust, vele egyé válni. Megtérni ő hozzá, befogadni őt. Imádatunk alanya tehát a láthatatlan, de mégis valóságos Isten, és a bőjt, az mondhatom, hogy egy találkozás, nem pusztán egy testi gyakorlat. A bőjtnek a lényege nem az, hogy ételektől megvonjuk magunkat, az csak eszköz. Nem szabad az eszközt összekeverni a céllal. Nem az a cél, hogy 40 napon át ne együnk, sőt, mi ezt meg sem tudnánk valósítani. Mert Jézus Krisztus ugyan 40 napig böjtölt, de ennek előfeltétele volt az, hogy ő a léleknek erejével tért a pusztába, és volt neki tápláléka, amely nem testi eredetű, hanem lelki eredetű. Tehát keresésünk tárgya végre nem a látható, hanem a láthatatlan világban található. Nem az Istenről alkotott elképzelésünk, hanem a valódi Isten, aki majd alakítja elképzelésünket és gondolatainkat. És hogy a kettő között milyen óriási különbség van, az csak akkor ismeri föl az ember, amikor találkozik az Istennel, hogy én ezt nem is gondoltam volna. Hogy nekem teljesen más gondolataim és elképzeléseim voltak az Istenről, aki lényének gazdagságát közölte velem. Tehát az anyagi valóságtól el kell jutnunk az anyagot formáló szellemi valóságig. Mert nem az anyag az elsődleges, és belőlünk sem az az elsődleges. Hanem amit látunk, és amit hordozunk, és amit úgy gondolunk, hogy ez a test én vagyok, ez másodlagos. Persze hozzám tartozik. Persze a földi világban test nélkül nem tudunk létezni. És ha testben bármilyen betegség van és nyomorúság, bizony szenvedi azt a lélek is. De mindez csak másodlagos. Élő lélekké alkotott bennünket az Isten. Alkotott hozzá testet is. De e testtől, e valóságtól el fogunk egyszer válni. És akkor majd megjelenünk az örökké való Isten előtt. Megjelenünk egész lényünk valóságával, de úgy, hogy elváltunk a testtől. A bőjt, mint egy előíze annak, amikor az ember a testi valóságát úgymond fel tudja oldani, és lélekben tisztán megjelenik Isten előtt, már itt a földi világban. Mi az, amit vizsgálhatunk? Mi az, ami elmélkedésünk, imádságunk tárgya lehet? Mondok néhány jó tanácsot vagy gondolatot, hogyan böjtöljünk, hogyha belső lelki úton járunk. Vizsgáljuk meg, miből születik a gondolat, amely bennünket éppen vezérel. Hogyan születik meg a gondolat? Milyen érzéseket hordozunk, akár a mai napon is? A gondolatok és érzések milyen tettekre vezettek el bennünket? Vizsgáljuk meg az okot, ne az okozatot. A fa gyökere a lényeges, nem pedig a törzse. Ki az, aki gondolkodik és érez bennem? Ha felteszem ezt a kérdést, persze azt mondom, hogy én vagyok. De következő kérdés, kicsoda az az én? Ki vagyok én valójában? Akinek gondolom magam, a gondolataim és az érzéseim, a tetteim. Összhangban vagyok én ezekkel. Vagy pedig ott van bennem a feszültség. Én nem ezt akartam, nem így gondoltam. Nem ezt akarom már érezni. Ebben a helyzetben, amikor végső nagy kérdések elé állítjuk önmagunkat, a bőjt segít abban, hogy ne fussunk el ismét a látható világba, és ne foglaljuk el magunkat megint olyan dolgokkal, amelyek elvonják a figyelmünket, hanem a bődben meg tudunk állni, és csendben tudunk maradni, és várni tudunk válaszokra. Mert Isten lelki valósága megérinti énünket, és születnek bennünk olyan érzések, gondolatok, felismerések, kijelentések, amelyeket az Isten ad számunkra, hogy megtisztítsa pont gondolatainkat, érzéseinket. Mindazokat a dolgokat, amelyekből tettek fakadnak, tettek pedig sorsunkat alakítják, életünket formálják ki. Végső soron tehát hova vezet el bennünket a bőjt? Önismeretre. Önismeretre és Isten ismeretre. E két alappillér. A teljesség vezető úton e két lámpás ott kell, hogy legyen a kezünkben, és mind a kettő fényénél láthatjuk meg a valóságot. Mert nekünk az igazságra van szükségünk, mert az tesz majd bennünket szabaddá, ahogy Krisztus is tanította. Lássátok meg az igazságot. Ő az igazságot hirdette Istenről, emberről, bűnről, nyomorúságról, szenvedésről, és igazságként hirdette a megoldást is. Ha az ember csak az anyagban hisz, szükségszerűen magával hozza az anyag uralmát életére. A bőj célja a testiség feletti uralom, hogy a lélek erejével uralkodjam a testnek gondolatán, a test indulatán. Hogy a lélek törvényszerűségeit megismerve az életem összhangba kerüljön az Isten akaratával. Mit jelent ez? Kiszolgáltatottság helyett hitben járok. Felismerve azt, hogy csak az az ember kiszolgáltatott az anyagnak, a bűnnek, a testiségnek, aki még testben él, és testi gondolatok szerint éli az életét. Aki felébredt, az ébren van, látja a valóságot, felismeri az igazságot, és tud jó döntéseket hozni. Aki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak, és újjá lesz minden. Mit jelent tehát ez? A teremtés bennem kezdődik. Bennem kezdődik látni és átélni a teremtőm valóságát. A bőjt idején ezt megtapasztalhatom. Nem a teremtett dolgokat imádom, hanem a teremtőt, aki gazdagságát megmutatja, és ezáltal kinyílik az életem. Az ember önértelmezése megváltozik. Lelki gyökereit megtalálja, teremtettségét elfogadja, lezárja a múltat, elfogadja a jövendőt, Istenre bízva, és újonnan születik. A lelki ember megszületése tehát a Krisztus befogadása által történik. Ezt tanítjuk és hirdetjük. Általa átélhető az Isten lelki valósága, befogadható. Én és az Atya egy vagyunk, mondta Krisztus, aki tehát Krisztust keresi és őt megtalálja, és lélekben találkozik vele, nem csak vele találkozik, hanem az örökké való Istennel. A bőj során tehát őszintén adom magam e találkozásnak. Persze nem lehet erőltetni ezt a találkozást. A bőjt egyben várakozás is. Nem úgy van az, hogy mi most azt mondjuk, hogy találkoznunk, és azonnal minden megtörténik. Ezért van ideje a 40 napnak. Mert az Isten órája másképp működik, mint a mi óránk. Mert az Isten lehet, hogy úgy tűnik, hogy késik az életünkben megjelenni. De ha időt szánunk rá, és hogyha lelkileg felkészítjük magunkat, egészen bizonyos, hogy megjelenik ő. Ha az akadályokat eltávolítjuk az útból, és értelmünket, gondolatainkat és érzéseinket felé irányítjuk, ő bizonnyal megjelenik nekünk. Gondolatban, érzésben, lelki képben, válaszokban, útmutatásban, békességben és áldásban, felismerésekben és jó megoldásokban. Mihez segít tehát bennünket a bőjt? Olyannak látni a világot, a bennem levő világot és a külső világot, az Isten világát, amilyen valójában, és nem olyannak, amilyennek elképzelem. A bőjtben minden elképzelésemet, minden gondolatomat alárendelem. Az örökké való Istennek ezáltal teret és időt adok arra, hogy megtörténjen velem mindaz, ami eddig nem történhetett meg. Mert én voltam az elgondoló, én voltam a tervező, én voltam a megvalósító életemben. A bőjtben pedig Isten az elgondoló, Isten a tervező, és Isten a megvalósító. Más szóval, egy példával érzékeltetve, ha én azt képzeltem, és úgy éreztem, és úgy is éltem, hogy belefulladok egy viharos tengerbe, akkor a bőjt idején, hogyha ebből a valóságból átlépek az Isten valóságába, akkor meglátom azt, hogy szabadítás lehet az én életemben ebből a lelki állapotból. És felismerve az Isten által adott szabadítást, ha az Isten akarja, és megkönnyörül rajtam, akkor úgy megszabadít engem saját magam csapdájából, szenvedés köréből, bizonytalanságából és hitetlenségéből, hogy az iménti példánál maradva, ahogy körbenézek az Isten jelenlétéből és a vele való egységből, most már úgy látom, eddig azt hittem, hogy belefulladok a viharos tengerbe, ami az életem, most pedig azt látom, hogy több mérföldes körzetben még víz sincs körülöttem. Mert más lett az életem valósága. Mert az, ami eddig eltemetett engem, mert az, ami eddig uralkodott rajtam, nincs. Pedig lehet, hogy nem változott meg életem körülménye. Lehet, hogy ugyanúgy nehéz helyzetben vagyok, de felül emelkedtem. Legyőztem magamban mindazt, ami legyőzött engem. Krisztusban tehát így győzedelmeskedhetünk hitáltal. És miért történhet ez meg? Mi volt az alapvető gondom? Mi az alapvető probléma mindnyájunk életében? Az énünk. Mert az énünkön keresztül éljük meg a rosszat, mert az énünkön keresztül adjuk át magunkat a rossznak, és ha az énünk feloldódik, és megtalálja üdvösségét, újonnan születését a Krisztusban, akkor nem termi, és nem terem többé problémákat, akkor nincsen tenger, ami elnyeljen, hanem akkor tágas tér van, szabadság van, akkor a félelem fölött is uralkodni tudok, akkor megszüntettem az okot, ami létrehozta az okozatot, akkor az Isten a tervező, én pedig bízom benne. Akkor az Isten gondolkodik én bennem, és én értem az ő gondolatait, akkor az Isten indít engem cselekvésre, és én odaadom magamat az ő tervének, az ő akaratának. Ezt így fogalmazza meg Pál apostol, így látja a beteljesedést, amelyről ő maga tesz bizonyságot. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akiben megtaláltam igazi önmagam. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez az út. És akkor a kísértővel szemben is, mint ahogy Krisztus is, amikor elment a pusztába, és 40 napon át az Istennel volt, majd eljött a kísértő, és megkísértette őt. Tudott vele lelki módon szembe szegülni, tudott jó válaszokat adni, mert látott. Mert látta a láthatatlant. Mert tudta, hogy mi a lényeg, tudta, hogy ő ki, igenis az Isten fia, és a kísértő el akarta venni a hitét, a bizonyosságát abban, hogy kicsoda ő. Ugyanúgy a kísértő össze akarja kúszálni a mi életünket is, hogy mit gondolj magadról, ki vagy te, kihez tartozol, megkísért bennünket különféle módon, a könnyebbik úttal, a test akaratának cselekvésével, de a bőgyben felébredt ember, aki egyé vált az Isten akaratával, játszik könnyedséggel, leleplezi ezt önmagában, és az a víz, az az áradat, amiben eddig belefulladt, sehol nincs, mert szabaddá vált. Isten adja meg nekünk, hogy bőjtölésünk tehát olyan bőjtölés legyen, amiben találkozunk az örökkévaló Istennel, hogy megkapjuk jutalmunkat. Ne olyan legyen a bőtünk, hogy emberek előtt cselekedjük azt hiába való módon, csak külsőségekre figyelve, hanem a lényeget, a valódi tartalmat keressük. És akkor, aki titkon néz bennünket, mennyei atyánk, tudja, mi történik bennünk. És találkozni fogunk vele, ő pedig megfizet nekünk, megadja áldását, szabadítását életünkbe. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja egyéni könyörgését, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Urunk, lelkeddel ismered életünket, titkon jelen vagy. Amikor megszületik bennünk a gondolat, amikor megszületik bennünk az érzés, te tudod, hogy kinek tartjuk magunkat, és kik vagyunk valójában. Hadd meg, hogy a bődben veled találkozzunk, hogy a külsőségektől, a látható világtól, a külső érzékeléstől eljussunk a te akaratod látásáig, a belső tudásig, a hit kincséig, és elnyerjük lelkünk békességét. Látod, hogy mennyi minden uralkodik bennünk, csak éppen mi nem uralkodunk a gondolat felett. Mi nem tudjuk uralni magunkban a bűnt. Mi adjuk oda magunkat oly sokszor mindannak, amitől szenvedünk. Mi teremtjük meg sokszor békétlenségünket, harcainkat, elégedetlenségünket, hitetlenségünket. Add meg, hogy énünket, aki érez, aki gondolkodik bennünk, aki tervez, most a te kezedbe tegyük le. Te formáld azt újjá. Add meg, hogy újonnan szülessünk. Köszönjük azt, hogy sokfajta erőt és sokfajta nehézséget, amelyet hordozunk döntéseinkben és tetteinkben, te egy szempillantás alatt meg tudod oldani. Így kérünk tehát minden szétszórtságból, félelemből és aggódásból, a te békességedre vezess bennünket, hogy valóban téged imádjunk, és józanságra jutva lelked világossága, életünk lámpása legyen. Hogy tudjunk uralkodni gondolataink és érzéseink felett, hogy meg tudjuk oldani mindazokat a csomókat lelkünkben, amelyektől már nem tudunk lélegzethez jutni. Te oldozz fel bennünket egyen-egyenként, hogy aki elveszett közöttünk, megtaláltassék, hogy ami összekuszálódott bennünk, megoldódjon a te akaratod által. Légy azokkal, akik most gyászolnak, és szomorúság van a szívükben, légy az ő vigasztalójuk, gyógyíts betegeinket, légy fiataljainkkal is, az idősekkel a gyülekezetben, és most hallgasd meg egyéni könyörgéseinket, imádságainkat. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat. Vezess el bennünket akaratod megértésének szabadságára. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyük Istenünk áldását. Isten lelke vezessen bennünket, világosítsa meg értelmünk szemét, hogy megérthessük Istenünk akaratát, és cselekedjük azt a mindennapokban. Amen.